Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit főbb híreink. Először röviden. Embereket lőtt le és túszokat ejtett egy moszkvai születésű nyugdíjas Kijevben. Hatan meghaltak, a különleges erők megölték az elkövetőt.
Befejezték a külképviseleteken leadott, valamint az átjelentkezéses szavazatok számlálását. Már mindenütt 100%-os a feldolgozottság. A Tisza párt kétharmados többsége tovább nőtt, 141 mandátuma lesz az országgyűlésben.
Bajban vannak a légitársaságok, Európában 6 hétre elég kerozin maradt. Emiatt már most nagyon sok járatot törölnek. A kerozinára a közel-keleti konfliktus hatására több mint kétszeresére emelkedett február vége óta.
Ma országszerte sok napsütésre számíthatunk. Késő délután északnyugat felől hideg front érkezik. Eső helyenként zivatar is kialakulhat. Napközben 21-25 fok várható.
Következnek a részletek a szerkesztő Király Erzsébet. 6 ember meghalt és 14-en megsebesültek, amikor egy fegyveres tüzet nyitott egy kijevi utcán szombaton. A támadó egy bevásárló központ előtt kezdett lövöldözni, majd az épületben túszokat ejtett és elbarikádozta magát. A hatóságok szerint a moszkvai születésű férfi már többször is összetűzésbe került a törvénnyel. A gyanúsítottat a kiérkező különleges egységek lelőtték. A rendőrség az ukrán biztonsági szolgálattal közösen kezdte meg a nyomozást, nem zárják ki, hogy terrortámadás történt. Buka Bence és Lantos Csaba összeállítása.
4 áldozatot az utcán lőtt le a támadó, egy túsz a szupermarketben halt meg, egy súlyos sebesült pedig valamivel később a kórházban vesztette életét. A kijevi rendőrség túsztárgyalója szerint a támadó 40 percig nem vette fel a kapcsolatot a boltatos romló rendőrökkel. Rögtön a helyszínre érkeztünk, miután megkaptuk a bejelentést. 40 percen keresztül próbáltam beszélni vele, de ez alatt az idő alatt egyszer sem válaszolt, nyilatkozta a műveletben résztvevő túsztárgyaló. A rendőrség kommandósai végül megrohamozták az épületet és végeztek a támadóval. A nyomozás során azonosították az elkövetőt. Nyugdíjas korú volt, Moszkvában született, sokáig Kelet-Ukrajnában élt és érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkezett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kifejezte részvétét az áldozatok hozzátartozóinak. Az államfő bejelentette, hogy a férfi korábban összetűzésbe került a törvénnyel, indítékait viszont még vizsgálják. Felgyújtotta a lakását, korábban már indult ellene büntető eljárás. Oroszországban született, de sokáig Donyeckben élt. A nyomozók igyekeznek mindent kideríteni róla és feltárni, miért tehette ezt, fogalmazott az ukrán elnök. A szomszédokat megdöbbentette az eset, nem sejtették, hogy a férfi ilyesmire készülhet. Jól ismertem, intelligens ember volt, nem tűnt bűnöző típusnak, mindig hátizsákkal járt és mindenkinek köszönt, de nem igen beszélt senkivel. Valószínűleg akkor költözött ide, amikor kitört a háború Donyeckben, a családja nem élt itt vele, magyarázta az egyik szomszéd. Az ügyben terrorcselekmény gyanújával kezdtek vizsgálatot az ukrán hatóságok.
Az ukrán és az orosz hadsereg is harci drónokat vetett be az éjszaka, mindkét oldalon jelentős károkat okoztak a támadások. Részletek Iváncsik Attilától.
Egy 16 éves fiú az éjszakai orosz légicsapások halálos áldozata az észak-ukrajnai Csernyihív városában. A 300 000-es megyeközpont napok óta az ellenséges harci drónok egyik fő célpontja. Az energetikai rendszer homokban van, akadozik a lakossági áramszolgáltatás. A légvédelem 20 éjszakai drónbecsapódást nem tudott megakadályozni. A dél-ukrajnai Herszon megyében 4 helyi lakos megsebesült, amikor az autóúthálózatot és a vasutat is légicsapások érték. Az ukrán hadsereg az oroszországi Rosztov megyében vett célba gyárakat és olajipari egységeket. A kijevi vezérkar közleménye szerint olyan orosz elektrotechnikai üzemben is kárt tudtak okozni, ahol harci drónokhoz gyártanak alkatrészeket. Az orosz ellenőrzés alatt álló Krímfélszigeten is voltak robbanások ukrán harci drónok becsapódása miatt.
Az iráni haderő ismét blokád alá vonta a hormuzi szorost, kevesebb, mint egy nappal azután, hogy feloldották a zárlatot. A hajózási társaságok szerint az irániak tüzet nyitnak a tengeri átjárót megközelítő tankerekre. Teherán szerint az Egyesült Államok sérti meg a tűzszünetet azzal, hogy továbbra is feltartóztatja az iráni kikötőkbe vagy onnan kifelé tartó hajókat. Donald Trump, amerikai elnök zsarolásnak nevezte a hormuzi szoros blokkádját, ugyanakkor bizakodóan beszélt a béketárgyalásokról. Réti Margit összeállítása.
Óráról órára fokozódik a káosz a hormuzi szoros környékén, miután Irán ismét lezárta a tengeri átjárót. A hajózási társaságok szombat délelőtt óta már legalább 3 súlyos incidensről számoltak be. A hírek szerint az irániak tüzet nyitnak azokra a kereskedelmi hajókra, amelyek megpróbálnak átjutni a szoroson. Brit források arról számoltak be, hogy az egyik tankerre minden előzetes figyelmeztetés nélkül lőttek rá az ománi partoktól alig 35 kilométerre. Teherán pénteken jelentette be, hogy átmenetileg megnyitja a szorost a kereskedelmi hajóforgalom előtt. A döntést szombat reggel visszavonták. A forradalmi gárda közleményében a tűzszünet megsértésével és kalózkodással vádolta az Egyesült Államokat, amiért továbbra is fenntartja az iráni kikötők blokkádját. Az Egyesült Államok ismét megszegte vállalt kötelezettségét, visszatérve a korábbi ellenséges és rosszindulatú hozzáálláshoz. Erre adtunk most választ, indokolta a döntést a teheráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője. Az iráni állami televízióban felolvasták az ország legfőbb vezetőjének újabb üzenetét. Mostaba Hamenei megválasztása, azaz március eleje óta még nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Mostani üzenetében úgy fogalmazott: az iszlám köztársaság haditengerészete felkészült arra, hogy újabb vereséget mérjen az ország ellenségeire, ugyanakkor sem a hormuzi szorosról, sem az amerikai-iráni tárgyalásokról nem tett említést. Az amerikai hadsereg hétfőn vonta blokád alá az iráni kikötőket. A műveleteket irányító parancsnokság szerint azóta 23 hajót fordítottak vissza a hormuzi szoros környékén. Donald Trump amerikai elnök pénteken arról beszélt, hogy a zárlat fennmarad mindaddig, míg békeszerződést nem kötnek Iránnal. Hozzátette, ha a szerdáig nem tudnak megállapodni, akkor az aznap lejáró tűzszünetet sem hosszabbítják meg. A Fehérházban tartott szombati sajtótájékoztatón az elnök megerősítette, hogy folytatódik a párbeszéd. Nagyon jó tárgyalások zajlanak. Remekül alakulnak a dolgok. Az irániak kicsit ravaszkodnak, ahogyan azt már 47 éve teszik. Soha senki nem szállt szembe velük, mi megtettük. Nincs haditengerészetük, nincs légierejük, nincsenek vezetőik, semmiük sincs. Ezt nevezik kikényszerített rezsimváltásnak. De tárgyalunk velük. Újra le akarták zárni a szorost, ahogyan évek óta teszik. Nem zsarolhatnak minket, mondta Donald Trump. A konfliktusban közvetítő Pakisztán fővárosában már készülnek az amerikai és az iráni delegáció következő találkozójára, bár azt nem tudni, mikor folytatják a tárgyalásokat. A teheráni külügyminiszter helyettes úgy fogalmazott, tanulmányozzák a közvetítők útján eljuttatott legújabb amerikai javaslatot, de a következő találkozó dátumát egyelőre nem jelölték ki.
Bajban vannak a légitársaságok. Európában 6 hétre elég kerozin maradt. Emiatt már most nagyon sok járatot törölnek a vállalatok, amelyek óriási jegyáremelésre készülnek. Szakértők szerint mindez rányomja a bélyegét a turizmusra, ami jelentősen visszaeshet tavalyhoz képest. Emiatt a vendéglátásból és az idegenforgalomból élő országokban jelentősen visszaeshet a gazdaság teljesítménye. Szilágyi Béla összeállítása.
A légitársaságok előrejelzése szerint már csak 6 hétre elég kerozin maradt Európában, emiatt hamarosan tömegével törölhetik a járatokat a vállalatok. A közel-keleti válság és a hormuzi szoros lezárása miatt egyszerűen nincs utánpótlás kerozinból, így világszerte járatritkításokra és a repülőgépek földön tartására kényszerülnek a légitársaságok. Ráadásul a kerozin árának drasztikus emelkedése is várható, ami akár a duplájára is drágíthatja a repülőjegyeket. Mindez a nyári szabadságok beköszöntével, vagyis a nyári utazási szezon emiatt komoly veszélybe kerülhet rengeteg utazó számára. Legutóbb a holland KLM jelentette be a héten, hogy az elkövetkezendő hónapokban 80 járatpárt törölnek az amszterdami Schiphol repülőtéren. Hasonló lépésekre készülhet a United Airlines, a Lufthansa, a Cathay Pacific és számos más légitársaság is. Az egyik elemzőcég adatai szerint májusra már mintegy 3%-kal csökken a repülőgép forgalom. A 20 legnagyobb légitársaság közül 19 már ritkította járatait. A perzsa övölbeli olajszállítmányok leállása miatt a válság világméretűvé vált. A Delta Airlines-nál már kiszámolták, hogy negyedéves szinten 2,5 milliárd dolláros többletüzemanyag költségük keletkezett. A Ryanair, a Virgin Atlantic és az EasyJet is csupán május közepéig tud pontos előrejelzést adni az üzemanyagkészletekről. A Lufthansa a héten radikális lépésekre szánt el magát, leállította a Cityline lányvállalatát, 27 repülőgépet vont ki a forgalomból, és a teljes hálózatán csökkentette a kapacitást. Ezt a régebbi, nagy fogyasztású, széles törzsű repülőgépek ideiglenes leállításával érték el. A kínai légitársaságok szintén fokozzák a napi járattörléseket, hiszen számottevő költségnövekedésekkel szembenézünk. A világ legnagyobb kapacitásával rendelkező amerikai légitársaságok is hasonló problémákkal néznek szembe. Az utasok a következő napokban, hetekben azzal szembesülhetnek, hogy a kevésbé forgalmas célállomásokra tartó útvonalak egyszerűen eltűnhetnek a kínálatból. Szakértők szerint, ha jelentősen csökken a járatok száma, akkor megugranak a működési költségek is, azzal pedig a last minute jegyek is nagyon megdrágulhatnak. Mindez várhatóan rányomja majd a bélyegét a világ turizmusára, ami számos olyan országot hátrányosan érint majd, ahol a turizmus a gazdaság hajtóereje.
Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított a Japán tenger irányába. Ez néhány nappal azután történt, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölte, aggasztóan gyorsan nő Észak-Korea nukleáris kapacitása.
A dél-koreai hadsereg szerint a rakétákat a keleti partvidéken fekvő Szimpó kikötőváros közeléből indították, ahol Észak-Korea tenger alatt járókat épít. A japán védelmi minisztérium is észlelte a kilövéseket és közölte, hogy a rakéták a tengerbe csapódtak. A tárca egyúttal tiltakozott Fennyannál, mondva, hogy a kilövések veszélyeztetik a regionális és nemzetközi békét, és megsértik az ENSZ biztonsági tanácsának azon határozatait, amelyek tiltják Észak-Korea bármilyen ballisztikus tevékenységét.
A NATO főtitkára cáfolta azokat a találgatásokat, hogy az Egyesült Államok esetleg kilépne a katonai szövetségből.
Mark Rutte egy lapinterjúban azt mondta, Donald Trump ugyan csalódott több NATO szövetségesben, az amerikai nukleáris ernyő azonban továbbra is az európai biztonság végső garanciája marad. A főtitkár hangsúlyozta, hogy Európa nagyobb szerepet akar vállalni a NATO-ban, egyúttal a védelmi ipar megerősítését szorgalmazta.
Itt a Déli Krónika. Több mint 3.300.000 szavazatot kapott a Tisza párt az országgyűlési választáson, a végeredmény azonban még nem jogerős. A Tiszának 141 képviselője lehet az új országgyűlésben, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. Ha valamelyik induló az összes fellebbezési lehetőséget kihasználja, akkor az eredmény kihirdetése akár május elejéig is elhúzódhat. Kócán Dávid összefoglalója.
Szombat este ért véget az egyéni választókerületekben a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálása. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a Tisza pártra több mint 3.380.000-en, a Fidesz-KDNP-re csak nem 2.460.000-en, a Mi Hazánk mozgalomra pedig mintegy 360.000-en szavaztak. A Tisza párt mandátumainak száma a győztes kompenzációval 141-re bővült, így magabiztos kétharmados felhatalmazást kapott a választóktól. A Fidesznek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lehet az országgyűlésben. Az már korábban egyértelművé vált, hogy a másik két induló párt, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt nem éri el az 5%-ot, így nem jut be a parlamentbe. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, a közösségi oldalán reagált a választási eredményre. Azt mondta, soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás, ami egyben felelősség is.
A kollégáimmal együtt érezzük az óriási bizalmat és az ezzel járó felelősségünket is. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy a Tisza május közepén egy olyan kormánnyal tudja megkezdeni a munkát, amely minden nap képes lesz bebizonyítani, hogyha nem is tökéletes, de érdemes a magyar emberek bizalmára, és képes a működő és emberséges Magyarország felépítésére.
A 106 egyéni választókerületből mindössze 10-ben győzött fideszes jelölt, értékelte az eredményeket Török Gábor politikai elemző. Közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy a levélszavazatok nélkül csak nem 20%-kal nagyobb lenne a Tisza párt előnye a Fidesszel szemben. Ezek beszámításával azonban a különbség mintegy 15%-ra csökkent. További érdekesség, hogy míg a Fidesz az ezt megelőző három választáson csak a győztes kompenzációnak köszönhetően érte el a kétharmados többséget, ugyanez a Tiszának most enélkül is sikerült volna. A választási eredménnyel szemben 3 napon belül lehet jogorvoslattal élni, ezeket a választási bizottságok szintén 3 napon belül bírálják el. A döntések ellen újabb 3 napon belül a kúriához lehet fordulni, amely szintén rövid határidőt határoz meg. A Mi Hazánk mozgalom elnöke már korábban jelezte, hogy az esélyegyenlőség hiányára hivatkozva kifogással élnek a Nemzeti Választási Bizottságnál. Torockai László szerint a Facebookot üzemeltető Meta beavatkozott a választásba azzal, hogy több közösségi média felületen is letiltotta a profilját. A választás jogerős végeredményét május elején hirdethetik ki.
Az utóbbi 2 napban magas szintű tárgyalások folytak az Európai Bizottság Magyarországra látogató vezetőivel, osztotta meg közösségi oldalán Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, a megbeszéléseken rögzítette, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek járnak az uniós 1000 milliárdok. A Tisza párt elnöke kiemelte, az uniós pénz nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot. Magyar Péter hozzátette, a forrás nem könyör adomány, hanem egy ellentételezés a magyarok által az uniónak befizetett pénzért és hazánk Európáért végzett munkájáért. Az első lépéseket megtették a helyes irányba, fogalmazott a leendő miniszterelnök.
A brit kormányfő telefonon egyeztetett Magyarország új miniszterelnök jelöltjével, Magyar Péterrel. Londonból Tóth Valit hallják.
Az éppen Párizsban tárgyaló brit miniszterelnök a francia fővárosból hívta fel jövendő kollégáját. Gratulált a választási győzelemhez, és kiemelte, hogy ez új fejezetet nyithat Magyarország számára. Hozzátette, ez egyben lehetőséget teremt arra is, hogy az Egyesült Királyság és Magyarország több területen is tovább mélyítse együttműködését. A budapesti brit nagykövetség honlapján közzétett beszámoló szerint a felek arról is egyeztettek, hogyan tud a két ország közösen fellépni az orosz agresszióval szemben. Ukrajna kapcsán Keir Starmer megköszönte Magyar Péter támogatását annak érdekében, hogy Ukrajna továbbra is meg tudja védeni magát Oroszország folytatódó támadásaival szemben. A kapcsolatfelvételről beszámoló híradás megjelent a brit kormány hivatalos honlapján is. Eszerint a felek megállapodtak abban, hogy hamarosan ismét egyeztetnek.
Az RMDS állandó tanácsa felhatalmazta Kelemen Hunor elnököt, hogy tárgyaljon a leendő magyar kormánnyal. Erről Csoma Botond, a párt szóvivője beszélt. Kelemen Hunor a hét elején telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, aki jövő hétre Budapestre hívta őt egy személyes találkozóra. Rafaj Bálint és Tomai Judit összefoglalója.
Pénteken ülésezett a szövetségi állandó tanács, az RMDS országos vezetőtestülete. Az ülésen a testület megerősítette, a magyar közösség érdeke, hogy jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal. Erről számoltak be a párt közösségi oldalán, ahol kiemelték, a tanács egyhangulag felhatalmazta Kelemen Hunort, hogy tárgyalásokat folytasson Magyar Péterrel. Kelemen Hunor a hét elején telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, aki személyes találkozóra hívta Budapestre. Az RMDS elnöke bizakodóan tekint a találkozó elé.
A támogatáspolitika minden kormányváltásnál átalakult, ez a világ, mondanám, legtermészetesebb dolga, és most is arra lehet számítani, hogy lesznek hangsúly áthelyezések. A kérdés az, hogy mennyi időre van szükség az átálláshoz, és milyen lesz ez. Erről bizonyára, hogy fogunk beszélni. Érdekes az, hogy minden kormányváltásnál több lett, és bővült a támogatásoknak a köre.
A leendő miniszterelnök a választási győzelem másnapján tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján a külhoni magyarságot képviselő szervezetekkel való együttműködésről is szót ejtett.
Én magyar miniszterelnökként minden olyan szervezettel együtt fogok működni a külhoni magyaroknál, a határon túli magyaroknál, akik magyar embereket képviselnek. És minden segítséget meg fogok adni személyesen is, és a kormányom is, és az anyaország is a határon túlélő magyaroknak.
Magyar Péter később jelezte, Kelemen Hunor mellett Pásztor Bálintot, a VMS elnökét, valamint Gubik Lászlót, a szlovákiai magyar szövetség elnökét is Budapestre hívta, hogy tájékoztassa őket a Tisza kormány nemzetpolitikai elképzeléseiről.
A választáson győztes Tisza párt alapjaiban készül megváltoztatni az állami intézményrendszert. A tervek szerint megszűnnek például a csúcsminisztériumok. Magyar Péter azt mondta, felállítanak egy önálló egészségügyi minisztériumot, oktatásit, környezetvédelmit, pénzügyit, valamint gazdasági tárcát is. Részletek Mészáros Lászlótól.
Rengeteg feladat áll a Tisza kormány előtt, és a lehető leggyorsabban munkához szeretnénk látni.
Az állami intézményrendszer gyökeres átalakítására készül Magyar Péter. A leendő miniszterelnök a választási győzelem utáni sajtótájékoztatóján felszólította a jelenlegi országgyűlés által megválasztott vezető tisztségviselőket, hogy mondjanak le.
A magyar emberek megérdemlik, hogy egy olyan köztársasági elnökük legyen, aki valóban megtestesíti a magyar nemzet egységét.
Magyar Péter szerint Sólyog Tamás köztársasági elnök mellett a legfőbb ügyésznek, az állami számvevőszék, az alkotmánybíróság és a gazdasági versenyhivatal vezetőjének kellene lemondania. Míg a Tisza párt elnöke szerint Sólyog Tamás megfontolja a lemondását, addig a többi lemondásra felszólított állami intézményi vezetők vagy visszautasították a felszólítást, vagy kitérő választ adtak, hangsúlyozva a hivatalaik függetlenségét és mandátumuk törvényességét.
Mi most egy ciklusra kaptunk felhatalmazást, de maximum én magam is két ciklusig lehetnék.
A Tisza kormány tervei között szerepel az is, hogy legfeljebb két ciklusig lehet valaki miniszterelnök.
Másképp fog kinézni a kormányzati struktúra, mint a Fidesznél.
A minisztériumokat is teljesen átalakítaná Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megerősítette, megszűnnek a csúcsminisztériumok.
Minden szakminisztériumnak külön felelőse lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és éppen vidékfejlesztési miniszter is. Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz, tehát a gazdaságügyeket kivesszük, együtt lesz a külgazdaság és a belgazdaság, lesz egy külön miniszterelnökség, alapvetően a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahol voltak, a belügyminisztériumhoz visszakerül az alkotmányvédelmi hivatal, a külügyminisztériumhoz visszakerül az információs hivatal.
A Tisza párt visszaadná a településeknek az elmúlt években elvont hatásköröket és forrásokat is. A párt élesen kritizálja a jelenlegi szolidaritási hozzájárulás rendszerét. Ígéreteik között szerepel az elosztási rendszer felülvizsgálata és megszüntetése, hogy az önkormányzatok visszakaphassák pénzügyi önrendelkezésüket. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Tisza párt célja ezzel, hogy helyreállítsa a Brüsszel által kifogásolt jogállamiságot, és hozzáférjen a befagyasztott uniós forrásokhoz. A csatlakozást a győztes párt a kormányváltást követő egyik legsürgetőbb lépésének tartja, ami a várakozásaik szerint akár július közepére meg is valósulhat.
Jön ez a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal is.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása a Tisza párt programjának egyik központi eleme. A tervezett szervezet egyfajta szuperhatóságként működne, aminek elsődleges célja az államtól jogtalanul eltulajdonított javak felkutatása és visszaszerzése. A közmédiát is jelentősen átalakítaná a Tisza párt. Tervei között szerepel egy teljesen új médiatörvény megalkotása, a médiatanács és a médiahatóság működésének új alapokra helyezése.
Szociálisan érzékeny, új gazdaságpolitikai filozófia jelenhet meg a Tisza kormány intézkedéseiben, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója a Kossuth Rádióban.
Pásztor Szabolcs az új kormányzat tervezett lépései között említette a nyugdíjgaranciát, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlését, az egészséges élelmiszerek áfa csökkentését, a családi pótlék megduplázását és a minimálbérből élők személyi jövedelemadó kulcsának 15-9%-ra mérséklését. A szakértő szerint ezekkel az intézkedésekkel a keveset keresőket támogatnák. Pásztor Szabolcs hozzátette, a Tisza adócsökkentést, a költségvetési hiány 3%-ra mérséklését, valamint a korábbi családpolitikai intézkedések megtartását is ígéri.
Felmerült például ennek finanszírozására a vagyonadó, ugye az 1 milliárd forint feletti vagyonoknál nem tudható még előre, hogy ebből mekkora bevétel fog származni. Felmerült ennek finanszírozására még ugye az EU-s pénzek hazahozatala. Egyszer van szó egy 10,6 milliárd összegről, illetve egy 6,3 milliárd eurós összegről. Az egyik az RRF, a másik pedig ugye a kohéziós pénzek kérdése. Itt az első pillanattól az lesz majd a legfontosabb kérdés, hogy mennyi forrás áll rendelkezésre. kérdésre. A kiadások finanszírozására, és egyébként hogyan lehet mérsékelni a költségvetési hiányt, és hogyan lehet tulajdonképpen azt a gazdaságpolitikai átpontozást végrehajtani, amit az új kormányzat ígér.
Kormányzó pártból mozgalommá kell válnia a Fidesznek, ezt mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs hangsúlyozta, egyetért Orbán Viktorral abban, hogy a pártban teljes megújulásra van szükség, ehhez pedig olyan emberek is kellenek, akik nem hivatásos politikusok. A Fidesz választási veresége óta a párt több politikusa is beszélt arról, hogy a közösségnek önkritikát kell gyakorolnia, és fel kell ismernie az elmúlt évek hibáit.
3 hetük van a közterületeken elhelyezett plakátjaik eltávolítására az országgyűlési választáson induló jelölteknek és pártoknak.
A jogszabály szerint a hirdetést annak kell leszednie, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. A május 12-i határidő lejárta után az önkormányzatok is eltávolíthatják a plakátokat, annak költségét azonban kiszámlázhatják.
4 perc múlva lesz 12:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy befejezték a külképviseleteken leadott, valamint az átjelentkezéses szavazatok számlálását. Már minden 500%-os a feldolgozottság. A Tisza párt 2/3 többséget tovább nőtt, 141 mandátuma lesz az országgyűlésben. Szó volt arról, hogy bajban vannak a légitársaságok, Európában 6 hétre elég kerozin maradt. Emiatt már most nagyon sok járatot törölnek. A kerozin ára a közel-keleti konfliktus hatására több mint 2-szeresére emelkedett február vége óta. És hamarosan felhívjuk a figyelmet a kullancs veszélyre.
Déli krónika.
Ma Angolában tartja a vasárnapi Szent Misét 14. Leó pápa. A délnyugat-afrikai ország a katolikus egyház fő afrikai körútjának 3. állomása. A fővárosban, Luandában a katolikus egyházfő tegnap az ország világi és vallási vezetőivel találkozott. Az elnöki palotában tartott beszédében igazságosságra és toleranciára kérte a hatóságok képviselőit. Leó pápa keddig lesz Angolában, majd tovább utazik Egyenlítő Guineába. Részletek Kanalas Lilitől.
Tánccal és énekkel köszöntötték a népviseletbe öltözött emberek 14. Leó pápát Angolában. A katolikus egyház főszombaton délután érkezett meg az afrikai ország fővárosába, Luandába, 10 napos apostoli látogatásának részeként. Nagyon boldogok vagyunk, hogy személyesen láthattuk a pápánkat a repülőtéren, ez nagyon megindító. Azt reméljük, hogy a Szent Atya üzenetet hoz nekünk, a béke üzenetét, amelyet a mindennapjainkban alkalmazhatunk, mondta egy nő. A pápa a reptérről az angolai elnöki rezidenciára ment, hogy találkozzon az ország államfőjével. Ezután mintegy 400 civil és egyházi vezető előtt mondott beszédet. A hatóságok képviselőit arra szólította fel, hogy ne önös érdekeiket, hanem a közjót keressék, és segítsék a társadalom teremére szorult embereket. Angola nagy fejlődésre képes, ha mindenek előtt ti, akik hatalmat gyakoroltok az országban, hisztek gazdaságának sokoldalú értékében. Ne féljetek a különbségektől, ne folytsátok el a fiatalok vízióit és az idősek álmait. Inkább tanuljátok meg kezelni a konfliktusokat, és alakítsátok azokat a megújulás útjává, fogalmazott a katolikus egyházfő. 14. Leó pápa emellett imáiról biztosította, a heves esőzések és áradások sújtotta nyugat-angolaiakat, majd összefogásra és szolidaritásra biztatta az ország lakóit. Vasárnap délelőtt a Szent Atya a Luandától délre fekvő Kalimbába utazott, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze a pápa által celebrált misére. A katolikus egyház fő délután az angolai főváros közelében egy Mária kegyhelyet látogat meg, ahol elimádkozza a rózsafűzért és beszédet is tart. A helyszín nem csak vallási, hanem történelmi jelentőségű is, ugyanis évszázadokkal ezelőtt a rabszolgakereskedelem központja volt. A templomnál a portugálok tömegével keresztelték meg az elfogott afrikaiakat, mielőtt eladták volna őket Amerikába. A pápa hétfőn az ország északkeleti részén található São Remóba utazik, ahol meglátogat egy idősek otthonát és szentmisét mutat be a város sétányán. Ezután visszatér Luandába, ahol püspököknek, papoknak, szerzeteseknek és lelkipásztori munkatársaknak mond beszédet. A katolikus egyház főkedden utazik tovább Egyenlítői Guineába, ahol csütörtökön zárja majd afrikai apostoli látogatását.
Már megkezdődött a foglalási időszak a nyári gyerektáborokba. A 10 hetes nyári szünetben Számos család tervez tábori kikapcsolódást a gyerekeknek, azonban nem árt óvatosnak lenni a kiválasztási folyamatnál. Szakértők ugyanis arra hívják fel a figyelmet, hogy a hirdetések között egyre több az illegális táborosztató. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
A szülőknek mindenképpen legálisan működő tábort kell választania.
Emelte ki a táborfigyelő.hu ügyvezetője a közmédiában. Tóth Béla elmondta, táborokat egyesületek, vállalkozások vagy alapítványok szerveznek. Ezek a foglaláskor szerződésben határozzák meg a szolgáltatásokat, valamint számlát adnak a befizetésről.
Azon táborok, amik feketén működnek, vagy nincs engedélyük, ezeket messziről kerüljük el, mert ott nem tudhatjuk, hogy azok az amúgy rendben lévő szabályok, mind egészségügyi, mind biztonsági szabályok közül mit tartanak be, ha egyáltalán betartanak bármit. Vagyis veszélyeztetjük a gyerekünk szórakozását, egészségét, biztonságát is így tovább. És minden évben volt olyan, hogy jelentkezett hozzánk olyan, aki nem volt tisztában az előírásokkal, szabályokkal, és ugye mi tudunk erre visszajelzést adni, hogy nem tudjuk megjeleníteni a tábort, mert nem látjuk azt, hogy megvan a jogi háttér hozzá, amennyiben ez megvan, akkor nyugodtan jelentkezzen újra, megvizsgáljuk és akkor megjelenítjük.
Tóth Béla arra is felhívta a figyelmet, hogy az online oldalak gyakran megtévesztők, ezért a szülőknek érdemes több oldalról is ellenőrizni a hirdetőt. Hozzátette, ezt a folyamatot a táborfigyelő szeretné megkönnyíteni, ezért a honlapjukon csak ellenőrzött táborok jelennek meg. Hangsúlyozta azt is, hogy érdemes mielőbb lefoglalni a kiválasztott tábort, mert a weboldalukon található 700 turnus közül 100 már betelt, valamint számos hirdetőnél májusig tart az előfoglalási akció.
Nagyjából egy átlagos napközis tábornak az ára ma 60 ezer forint, egy átlagos ottalvos tábornak az ára pedig 100 ezer forint magasságában mozog, de ez nagy mértékben eltérhet attól függően, hogy milyen ellátást kapnak a gyerekek, illetve milyen a tábor témája. Teljesen más áron van mondjuk egy anyanyelvi angol tábor, vagy egy lovas tábor, mint mondjuk egy nomád tábor. És innentől kezdve a legolcsóbbtól a csillagoségig lehet körülnézni. Én annyit kérek a szülőktől, hogy ár érték alapján válasszunk. Szóval ne csak azt nézzük, hogy mennyibe kerül, hanem hogy milyen szolgáltatást nyújt a gyerekeknek. Minél pörgősebb, minél intenzívebb egy tábor programja, a gyerekek annál jobban érzik magukat ott.
A szakember szerint idén is a sport, a nyelvi, valamint a különleges tematikájú táborok a legnépszerűbbek.
A tavaszi időjárásnak köszönhetően egyre többen mennek a szabadba, a szakemberek óvatosságra intenek, ugyanis megkezdődött a kullancs szezon.
Rovács Melinda házi orvos elmondta, nagyon fontos a megelőzés, például a kullancs riasztó használata és a megfelelő zárt öltözet. Hozzátette, a nap végén érdemes ellenőrizni főként a hónaj és a köldök körüli területeket, és amennyiben kullancsot találunk, azt még 24 órán belül távolítsuk el. A házi orvos hangsúlyozta, Magyarországon is évről évre több faj jelenik meg, amelyek csaknem 300 különböző betegséget terjesztenek. Ezek közül a két leggyakoribb a Lyme-kór és az agyvelőgyulladás.
A Lyme-kórra egyelőre védőoltás nincs, viszont úgy tudunk védekezni mindkettőre a legjobban, hogy 24 órán belül vegyük ki a kullancsot, ez az egyik. A másik pedig, hogyha tüneteket észlelünk magunkon, például egy bőrpirt, ami elkezd növekedni, és 5 cm-nél nagyobb lesz, a közepe pedig fehéredik, mindenképpen azonnal menjünk orvoshoz, hogy abban az esetben is, hogyha egy héten belül magas láz, légúti tünetek, majd fejfájás, hányás jelentkezik, ami sajnos az agyhártya, illetve agyvelőgyulladás tünete lehet.
Az országgyűlési választást megelőző hónapokig tartó politikai vita nem csak a közéletre volt hatással, hanem a választók lelkiállapotát is megterhelhette. Ez előzőleg is terhelt időszakot éltek az emberek a háború kitörésével, azelőtt pedig a Covid-dal. Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy lehet segítséget kérni ahhoz, hogy az emberek egyénileg és társadalmi szinten is feldolgozzák a feszültséget. Kocsán Dávid összeállítása.
Tisztelt honfitársaim, a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást.
A Tisza pártnál győzelem és ünneplés, a Fidesznél csalódottság és bizonytalanság jellemezte a szimpatizánsokat az országgyűlési választás estéjén.
A választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű, a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták.
Szakemberek szerint a szavazók jelentős része érzelmileg megterhelő időszakon van túl. A választási kampány idején felgyülemlett feszültség pedig nem tűnik el egyik napról a másikra. Erről Földi Rita, klinikai szakpszichológus beszélt.
Ez egy évek óta tartó folyamatnak volt a vége. Az évek óta tartó folyamat az ugye a Covid-járvánnyal és egyebekkel kezdődött, majd folytatódott az ukrajnai háborúval, és aztán még tovább fokozódott. Tehát eleve globálisan úgy érzem, hogy nagyon nagy a feszültség az emberekben, mert több olyan tényező van, ami egy stressz helyzetet teremt. Egy elhúzódó stressz helyzetnek tekinthető, és már a kampányidőszakban is érezhető volt, hogy valóban nagyon felfokozott érzelmekkel reagáltunk.
Ennek hatására a szervezet folyamatosan készenléti állapotban van, ami hátráltathatja a logikai gondolkodást, hosszú távon kimerültséget, kiégést okozhat, emellett pszichoszomatikus tünetek is jelentkezhetnek egyeseknél, mondta a szakember, aki hozzátette. Egy a mostanihoz hasonló elhúzódó stressz helyzetet mindenkinek egyénileg kell kezelnie. Ehhez elsősorban önreflexióra és önismeretre van szükség.
Az a legfontosabb, hogy egy viszonylagos nyugalmi állapotot tudjon teremteni saját magának. Most erre megvannak a megfelelő stresszkezelési technikák nyilván. Először is szembesülni kell a dolgokkal, és utána föltenni magunknak a kérdést, hogy érzelmileg hogyan tudjuk ezt csökkenteni, ezt a belső feszültséget. Mert azért mindenkiben van, a győztesben ugyanúgy benne van ez a felfokozott izgalmi állapot, ami mindenféle fiziológiai tünetekkel jár együtt, mint a vesztesekbe. Tehát mind a kettőben van egy ilyen érzés, és én azt gondolom, hogy valahogy nyugvó pontra kellene legalábbis közel kiegyenlítettnek kellene lenni az érzelmi állapotunknak ahhoz, hogy a kognitív folyamatok segítsék egyáltalán azt, hogy merre tudunk figyelni, hogyan tudunk tovább lépni.
Földi Rita szerint társadalmi szinten csak akkor lehet valóban értékelni az eseményeket, ha az egyének már feldolgozták a történteket.
A védőfelszerelés fontosságára hívja fel a rolleresek figyelmét a rendőrség. A Pestvármegyei Főkapitányság sisak, könyök, térd és gerincvédő használatát javasolja az elektromos rollerek használóinak. Magyarországon az elmúlt egy évben 600 roller baleset történt, melyek között több halálos kimenetelő volt. Víg András riportja.
Ha például ez betörne egy kőtől, akkor még ez pluszba véd.
A prémium kategóriás motorkerékpárosoknak kifejlesztett sisakját mutatja az EGRI általános iskolás fiú. Tóth Szabolcs azt mondja, karácsonyra kapta a rollert, és az első perctől kezdve csak sisakban jár vele.
Ha elesek, akkor anyukám is nyilván megijed, és nem szeretném, hogy megijedjen, meg a saját testi épségem miatt.
A tavaszias idő sokakat kicsalt a szabadba a városban. Szabolcsal ellentétben legtöbbjük nem viselt védőfelszerelést. Egy férfi azt mondta, tud vigyázni magára.
Nincs el szükség, ha nem megy gyorsan az ember. Az 25 km per órát tud, ilyen elektronikai üzletekben nem is lehet olyan kapni, ami ennél többet tud. Erre nem kell, én úgy tudom, védőfelszerelés.
A rendőrség arra hívja fel a rollerezők figyelmét, hogyha ma még nem is kötelező nekik a védőfelszerelés, saját biztonságuk érdekében mindenképpen ajánlott a sisak, a térd, a könyök és a gerinc védő. Ugye a Szekeres Dominik, a Pestvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
Pestvár megyében tavaly 76 olyan baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedők is érintettek voltak. Ebből 21 súlyos sérüléssel, egy pedig tragédiával végződött. Sajnos idén is volt már erre példa. Ezért szeretnénk külön felhívni a figyelmet a védőfelszerelések használatának fontosságára. Javasoljuk a térd- és könyökvédő, a sisak, valamint gerincprotektor használatát, hiszen ezek jelentősen csökkenthetik egy esetleges baleset következményeinek a súlyosságát.
Magyarországon tavaly 600 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet okoztak úgynevezett mikromobilitási eszközökkel, leggyakrabban rollerekkel. Ez majdnem a kétszerese az előző évinek. Minden harmadik baleset súlyos sérüléssel végződött, melyek között halálos kimenetelőek is voltak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint aszfaltoznak az M1-esen Budapest felé a 119-es kilométernél, ezért estig lezárták az arrabona pihenőt, de a 82-es út felől továbbra is lehetséges a fel- és lehajtás.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban ezen a hétvégén a H5-ös hév helyett Békésmegyer és a Batthyány tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerületben a Török-Flóris utcában, a Damjanics utcánál csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Késő délután hideg front érkezik, eső, helyenként zivatar is kialakulhat. Hol lesz eső, mert ez nagyon fontos lenne, most már gyakorlatilag az egész országra, és ezen kívül mit hoz még magával a hideg front? Molnár Csilla meteorológust kérdezem.
Szia, köszöntöm a hallgatókat. Sajnos nagy mennyiségű csapadék nem érkezik hozzánk, pedig valóban szükség lenne rá. A front egyébként nyugat-észak-nyugat felől jön, és ma az éjszaka első felében csupán a nyugati területeket fogja elérni, de még egyszer mondom, hogy nagy mennyiségre nem kell számítani. Gyenge eső, kisebb zápor, esetleg egy-egy zivatar az, ami kialakul. Aztán az éjszaka második felében halad tovább keleti irányba, illetve holnap napközben is még folytatja az útját, viszont közben veszít az erejéből is, úgyhogy a Kárpát-medence keleti felébe már még csak éjjebb mennyiségű csapadék ér el. Ott inkább gyenge eső, kisebb zápor az, ami megmutathatja magát, ezt követően pedig viszonylag gyorsan szakadozik is a felhőzet a frontot követően holnap, úgyhogy már napsütésben is részünk lesz. Labilis lesz egy picit a légkör, úgyhogy lehet egy-egy kisebb zápor, illetve zivatar holnap-holnap után is, de nem ez lesz azért a legjellemzőbb. Ami viszont fontos, hogy a front mögött az északnyugati szél megerősödik, itt tehát kell szeles időre is számítani, és emiatt pár fokot visszaesik a hőmérséklet is. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Madarász Zsolt és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprus Éva viszonthallásra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kiesett a Diósgyőr a labdarúgó NB1-ből, ezért menesztették a vezetőedzőt. Vég Zsombor hetedik lett a judó Európa bajnokságon. A magyar női jégkorong válogatott nem jutott fel az elitmezőnybe. Veszprém Tatabánya döntő lesz a férfi kézilabda magyar kupában. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Alaegerszeg magabiztosan 4-0-ra legyőzte a több mint egy fél időn át emberhátrányban játszó vendég Kazincz Barcikát a labdarúgó NB1 30. fordulójában. Az MTK 2-1-re nyert a Kisvárda ellen az új Hidegkuti Nándor stadionban, míg a keleti rangadón a Debrecen 5-0-ra bizonyult jobbnak Diósgyőrben. Ezzel a Kazincz Barcika mellett a DVTK is búcsúzott az élvonaltól. A kiesés után a Miskolci klub menesztette Nebojsa Vignyevics vezetőedzőt. A Diósgyőriek csapatkapitány a Holdaf Gergő önkritikusan értékelte a helyzetet Demjén Balázsnak.
Ott vannak a statisztikák, hogy 13 mérkőzésen is vezetést szereztünk, és mégis kiengedtük az előnyt a kezeink közül. Jól kezdtük a mérkőzést, de aztán a bekapott gól után szétesett a csapat. Nehezen találom most a szavakat.
Sok tendenciát említettél itt az előbb. Mégis van-e olyan egy fordulópont, amit esetleg ki tudsz emelni, hogyha ott egy mérkőzés, egy edzésszakasz, egy bármi más, hogy alakul, akkor nem ez lett volna a sorsotok az idényben?
Sajnos nehezen megyek el a személyes értettségek mellettem, mert csapatkapitánként kívülről követtem az eseményeket, és nem nagyon volt lehetőségem, hogy a csapatnak segítsek a pályán. A kialakult helyzet sok apró hiba következménye, elképesztően fájó. Van még hátra 3 mérkőzés, ahol becsülettel kell tennünk a dolgunkat, és majd a jövőt meglátjuk.
Ahogy említetted, a te személyes helyzeted sem egyszerű, hogyan tudsz így lelket önteni a játékosokba, hogy sikerüljön ez a méltó szezonzárás, amit említettél az imént?
Mindenki a becsületére játszik, itt most nincs dolgom, eddig kellett volna mindenkinek megmutatni, most viszont tényleg mindenkinek a saját becsületére kell játszom.
Ma két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 30. fordulója. 14 óra 15 perctől a Paks a Puskás Akadémiát fogadja. A bajnoki címért küzdő listavezető Ferencváros és a második helyen álló Eto győri rangadója este 19:30-kor kezdődik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar női labdarúgó válogatott 7-0-ra kijutotta Észak-Macedóniát felcsúton a világbajnoki selejtező csoportkörének 4. fordulójában. Nemzeti együttesünk 10 ponttal vezeti a négyest, és a következő mérkőzését idegenben Azerbajdzsán ellen játsza.
Nemzeti Sport Krónika.
7. helyen végzett a 100 kg-os Vég Zsombor Tbilisiben a judo Európa-bajnokság záró napján. A ceglédi sportoló két győzelem után a 8 között előbb az olimpiai, világ és Európa-bajnok Azeri Zelim Kocajevtől, majd a Vigaszágon a világ és Európa-bajnok orosz Arman Armanyántól kapott ki ipponnal. A 14 fős magyar csapatból a 70 kilós Özbas Szofi címét megvédve aranyérmet nyert, 52 kilogramban Pupréka 5-ként, Gyertyás Róza és Végzsombor 7-ként zárt a kontinens viadalon. Most hallgassák az Európa-bajnok Özbas Szofit, akivel Dedecsik Ferenc beszélgetett a tegnapi finálé után.
Olyan gyorsan történtek a dolgok, hogy egyszerűen nem hittem el. Ez hihetetlen, hogy egy pillanat töredéke alatt mennyire nagy dolgok történhetnek, és most velem az történt, és szerintem ez még bennem folyamatosan lejátszódik, még nagyon a hatás alatt vagyok.
Ezeket a rövid pillanatokat te okoztad többnyire. Már ahogy mentél egész nap, ipolok sorába jutottál idáig, és most is pire feleszféltünk, vége lett, kérdés nem volt.
Ez azért bennem kicsit mindig másképp zajlik, ezt majd kiértékeljük, gondolom, az edzőmmel. Ez egész nap bennem is egy viszonylag pozitív történet. És a sorozata volt. Kicsit én érzelmileg néha másképp élem meg a dolgokat, mint ahogy úgy objektíven történik, de most érzelmi szinten is nagyon pozitív volt, és nagyon tudtam belőle táplálkozni. Egyesével lépteltem előre, mindig azt mondtam magamnak, hogy nem baj, Szofi, most csak ezt a meccset csináld meg, és utána már nem lesz több. Kicsit át kellett vernem magamat, hogy mindig visszaszorítsam magamat a jelen pillanatba, de sikerült.
24-es olimpiát nézzük, hogy onnantól hogy jutottál el egy ilyen Szofiig, ami most van, ami már tavaly is volt.
Nagyon sok elfogadással és nagyon sok megbocsájtással saját magamnak. Ez kellett a saját magam részéről, illetve a közvetlen környezetem részéről. Ebben a sikerben nem csak az én részem számított, hanem annak a nagyon sok embernek a hozzátevőleges munkája, akik nagyon-nagyon szeretnek engem, és majdnem mindegy, hogy most ez a verseny hogy sikerül, de így nagyon boldog vagyok, mert így osztozunk ezen az örömön, viszont az ő elfogadásuk kellett ahhoz, hogy most ilyen felhőtlenül menjek.
Özbas Szofit hallották. Hiába győzte le 4-1-re Norvégiát, a magyar női jégkorong válogatott a hazai rendezésű divízió 1/A világbajnokság 5. utolsó fordulójában nem jutott fel az elitmezőnybe, mert Franciaország 3-1-re verte Szlovákiát. Sikerüknek köszönhetően a tornát megnyerő franciák szerepelhetnek a legmagasabb osztályban a következő idényben. Nemzeti együttesünk a 2. helyen végzett a VB-n. A zárókör tegnapi 3. meccsén az Olaszországtól 7-0-ás vereséget szenvedő Kína kiesett a divízió 1/B-be. Csapatunk egyik góllövőjét, Odnoga Lottit, Krejsz Bálint kérte interjúra.
Az elején nem volt akkora energia, mint például az olasz meccsnek a végén, de sikerült szépen építkeznünk cserélőr cserére, harmadról harmadra, és végig tudtuk nyomás alatt tartani őket. Kifizetődött a türelmünk.
Tényleg azért ezen a héten csak nagy gólokat tudsz lőni, itt megint kijutott belőle, megtaláltad a lerövőrést, és gondoltad, hogy nincs mit veszteni?
Az első gól, ami a Pázmi válláról ment be, pont az edzők mondták az előző harmadba, hogy ha nem látjuk a helyet a kapuban, akkor lőjük el a saját játékosainkat, és valahogy be fog pattanni. Pázmi pont jó helyen volt, láttam egy sávot, nem rácéloztam, de pont jól jött ki, és szerencsére be sikerült menni. A második ugyanolyan volt, nagyon jó takarás volt, a kapus nem látott semmit, és sikerült a korunknak azon a kis résen bemenni.
Most már csak egy csapat jut fel az elit világbajnokság mezőnyébe, ami azt jelenti, hogy 11 pont nem volt elég a feljutáshoz. Összességében hogyan értékeled a tornát, pozitívumok, negatívumok, hogyan csapódik ez most le benned?
Egy évvel ezelőtt ez az eredmény elég lett volna egy feljutásra, idén már nem. Ez mutatja, hogy mennyit fejlődik a női jégkorong, és mennyivel nehezebbek ezek a csoportok is. Pozitívum ebből a tornából mindenféleképpen az, hogy egy francia és egy olasz csapatot sikerült megvernünk, akik 2 hónapja még az olimpián játszottak. A rövid távú célunk ugye az volt, hogy aranyéremért játszunk, de azért az ezüst is szépen csillog. Valamiért most nem sikerült a feljutás, többet kell dolgoznunk, többet kell beleraknunk, és ez hosszú távon ki fog fizetődni.
A jégkorongozót Odnoga Lottit hallották.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A címvédő Veszprém és a Tatabánya játssza a férfi kézilabda magyar kupa mai fináléját, mivel a győri 4-es döntőben a Veszprém 29-29-es döntetlen után 7 méteres párbajban 33-32-re bizonyult jobbnak a Szegednél. A másik elődöntőben a Tatabánya 25-20-ra győzte le a NEKA csapatát. Elsőként hallgassák a veszprémiek balátlövőjét, Ligetvári Patrikot, akit Szabó Szilvia kérdezett.
Az első félidőben is kimagaslóan jól játszottunk, az volt a probléma, hogy nagyon sok helyzetet kihagytunk, a Rolinak nem is tudom, milyen védése volt, de hiszünk abban, hogy ha ezt folytatjuk, akkor a meccs végén meg tudjuk nyerni a mérkőzést, és ez így is lett.
Amikor 3-mal lement a Szeged, rögtön időt kértetek, ott mi hangzott el? Látványosan felgyorsult például a játékotok.
Próbáljunk gyors gólokat menni, és a Szegednek kihasználni a visszarendeződését, hiszen ott voltak hibáik, de ugyanúgy az első félidőben is voltak hibáik az a visszarendeződésben, csak nem sikerült ezeket a helyzeteket gólra váltani, de koncentráltan tudtunk játszani, és ki tudtuk használni ezeket a helyzeteket. ezeket, amiket ki kell használni.
A hétfői bajnokival szemben most a Szeged végig tartotta veletek a lépést. Mi az, ami szerinted most döntött, hogy a Hajrá is a tiétek lett újra?
Tudtuk, hogy a Szeged törbeni fog a játékot. Azt, hogy a végén a heteseket belőttünk, Áppelgrének gratulálok, de ugyanúgy a Rodrigo is, éthetesek döntöttek, nagy erőt fogadunk a csapatnak.
A veszprémiek balátlövője Ligetvári Patrik után a férfi kézilabda Magyar Kupa másik döntősének, a Tatabánya kapusának, Székely Mártonnak a véleményét is kérte Szabó Szilvia.
A srácokat nem kell tüzelni, tehát egész szezonban úgy tudtunk és úgy tudunk eredményeket elérni, hogyha a másik félben visszabillentjük azokat az előnyöket, amiket ugye kiadtunk a kezünkből, és azzal a tűzzel, azzal a hozzáállással eddig sikerült. Bízott mindenki, és azt már tudjuk, hogy ez a csapat ebben a szezonban nem adja fel, utolsó másodpercig tud küzdeni. Nagyon örülök, hogy így alakult a másik félidő.
A nemzetközi kupában szerzett rutin az segít benneteket, például egy ilyen nehéz helyzeten, nehéz pillanaton átlendíteni?
Biztos vagyok benne, mindig azt mondom a srácoknak, hogy ezek a mérkőzéseket el kell raktároznunk. Mind a jót, mind a rosszat, és azzal a tapasztalattal a táskában kell belemenni a következő mérkőzésbe. Minél több ilyen tapasztalatunk van, annál fényesebb lehet ez a szezon. Nagyon örülök, hogy ezt az arcunkat meg tudtuk mutatni a másik félben, és nagyon remélem, hogy a döntőben a Magyar Kupához illő színvonalat tudjuk majd mi is mutatni a Veszprém ellen.
A női kosárlabda NB1 elődöntőjének első összecsapásain a Diósgyőr otthon 78-68-ra nyert a címvédő Sopron ellen, az alapszakasz győztes Pécs pedig magabiztosan 82-51-re múlta fölül a vendég TFS-e együttesét. Az egyik fél második sikereig tartó párharcok jövő héten szerdán folytatódnak Sopronban, illetve Budapesten. A Diósgyőriek játékosa Aho Nina így összegzett Marosréti Ervinnek.
3 hetes szünet után a sebességünk egész jó volt, ezzel lehet még dolgozni, de azt gondolom, hogy kellett egy ilyen meccs ahhoz, hogy erre tudjunk építkezni. Várható is volt, hogy kicsit döcögni fog, meg kicsit olyan nyikorgós lesz, ez nem is baj szerintem. A lényeg az, hogy ezzel együtt tudtunk hazai pályán nyerni, és ez a legfontosabb.
Magatok is kíváncsiak voltatok arra, hogy a negyed döntő után, ahogy említetted, volt 3 hét szünet, hogy honnan tudjátok folytatni?
A cél az volt, minél jobb ritmusba. Szerintem ugye a szezon végére megtaláltuk azt, hogy kinek mi a feladata, ki miben jó. Pontosítottuk azt, hogy ki mit csináljon. Két játékosom kiesett, ez így most kicsit újra kalkulációt kíván maga után, de nem baj, bízom benne, hogy ezt meg tudjuk majd oldani.
Mi volt a legfontosabb tanulsága ennek a mérkőzésnek, hiszen szerdán már Sopronba utaztok. Végig vezetve sikerült ezt a meccset hozni hazai pályán, még akkor is, hogyha ott a meccs középső részében volt egy szűkösebb időszak.
Talán a legfontosabb az, hogy azt csináljuk, amiben jók vagyunk, ne akarunk másik kosárlabdázni. Amikor azt csináljuk, amik mi vagyunk, akkor nagyon jól tudunk kosárlabdázni. Mindegy, hogy az ellenfél mit csinál, a lényeg az, hogy mi próbáljuk megkontrollálni a hullámvölgyeinket, és küzdjünk, menjünk, harapjunk, és utána nem lesz baj.
A diósgyőri Aho Nina után a pécsiek irányítója Studer Ágnes már a TFS-e elleni második meccsre is előre tekint.
Nagyon nagy munka volt, amit fizikálisan egész pályás védekezéssel lenyomtunk egész meccsen, és most csak nagyon kell figyelni majd Budapesten, mert a TF az egy nagyon jó csapat, azért most is lehetett látni, hogy extra pontokat hoznak, nem hiába verték meg a Szekszárdot is fordítottak, úgyhogy ugye a Szekszár nyerte az első párharcot, és tudtak utána 2 meccset nyerni. Ez lesz a cél nekünk, hogy ott ne adjunk nekik, ne engedjük nekik önbizalmat, és ugyanolyan keményen kezdjünk, mint itt. Nem lesz egyszerű, és nem is számítok egy ennyire könnyű mérkőzésre, viszont készen állunk, és most szerintem ez mindenkinek ad egy erőt, hogy így is tudunk játszani, és így is jók vagyunk.
Milák Kristóf a legjobb idővel 22,11 másodperccel lett középdöntős 50 méter gyorson a soproni úszó országos bajnokságon. Tegnap 100 méter pillangón 50,93 másodperccel a világ idei legjobb idejével jutott a döntőbe. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. április 19-én. A Duna hazai szakaszán gyakorlatilag végig apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6. Budapestnél 13,6, Mohácsnál 14,3 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 84 cm 16%, Medve 150, 15, Nagybajcs 117, 18, Gönyű 73-17, Komárom 123-16, Esztergom 103-15, Nagymaros 48-15, Budapest 164-15, Dunaújváros 30-13, Dunaföldvár mínusz 83-13, Paks 47-15, Dombori 91-18, Baja 189-17, Mohács 204-16. Gázló viszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 31 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 26 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter, piros úszó mellett 29, 60, 1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 25, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 24, 110, 400. Középen 28-94-100, Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület 130-1000. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 99,3, Árpás mínusz 74,11, Győr 242,28, a Marcal Móricz hidánál mínusz 27,13, az Ipoly-Nógrád szakánál 46,8, Balassagyarmat mínusz 76,8, a Sió Simon tornyánál 107,14, Szekszárd 195,28, a Mura letenyénél 120,15, a Dráva őrtilosnál mínusz 111,11, Barcs mínusz 142,4, Dráva Szabolcs mínusz 15,6. A Tisza a hazai szakaszán kisköréig alig változó, tovább Tiszabőig árad, lejjebb apad. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig, és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 13,1, Tokajnál 13,5, Szolnoknál 14, Szegednél 14,3 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 164,6, Záhony mínusz 276,8, Dombrát 23,21. Tokaj 465,58, Tiszalök alsó mínusz 47,27, Tiszafüred 552,70, Kisköre felső 736,63. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 89 cm 50%, átlag vízmélysége 337 cm, hőfoka Siófoknál 11,5.
Műsorajánlat
56-70.
Milyen mintára és hogyan épült fel Rákosi Mátyás személyi kultusza, és hogyan formálták a körülmények azoknak a fiataloknak a gondolkodását, akik végül 1956-ban szembeszálltak a diktatúrával.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
A magyar film hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Társadalmi célú reklám.
A hely
German Otto Magyar Országos Állat és Természetvédő Egyesület, a HEROSZ, hazánkban jelenleg 5 állatotthont és számos helyi szervezetet működtet, ahol mentett állatok ellátásán, gyógyításán és örökbeadásán dolgoznak. Az egyesület rendkívül nehéz helyzetbe került. Tartalékaik már csak néhány hétre elegendőek, így a HEROSZ sürgősen támogatókat keres. A támogatás lehetőségeiről tájékoztatást található a herosz.hu oldalon. Készült a HEROSZ Egyesület megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri.
Egyszerre lesz drámai és áhítatos, pompás és egyszerű, patetikus és ünnepélyes, tüzes és féktelen. Tartják Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriumáról, melyet most a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara előadásában Ricardo Frizza vezényletével hallhat a közönség. Találkozzunk április 22-én a Zeneakadémián. mrm.jegy.hu
Reklámot hallottak.